Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Beke László vagyok, és önök az Érdekes emberekről szóló magazint hallgatják. Mai beszélgető társam Nyúl Zoltán, aki Bácskos út falván, ide nem messze a határon túl él és végzi a maga munkáját. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a kedves hallgatók nevében is. Egy népes családnak vagy az édesapja, természetesen a hivatásod az lelkipásztor, illetve nem természetesen, de a hivatásod lelkipásztor, és hát egy nagyon jó és szép hűvös szobában beszélgetünk. Mesélj valamit az életedről.
És köszöntöm a hallgatókat. Helybeli születésű vagyok, akkor még Maravicának mondtuk a régi nevén. Ezt a települést ma újra két neve van, Bácskos út falva és Maravica. Annak idején, mikor Kossuth meghalt, a falunak nem lévén mást felajánlani, sem a főteret, sem a főutcát nem akarták átnevezni, az egész falut elnevezték Kossuthról. Ennek a története viszont az, hogy szinte rövid, de utána jött az első világháború, és gyors eltörölték a háború után a szerbek a falu nevét, a főtérrel a szobrot is eltüntették. A magyar időszak, hogy mi mondjuk 41-44 között visszakerült a Kossuth szobor, és megint Bácskossuth falva lett a település neve, majd a Tito partizánok bevonulásával újra eltűnt a Kossuth szobor. Szerencsére egy előjáró elmentette a padlásra, és egész a 90-es évekig csak Maravicáról beszéltünk.
Akkor a történelem keresztül kasul száguldott rajtatok.
Így van, és 94-ben újra vissza lett rakva a Magyarországon kívüli területeken a 7.-ként felavatott Kossuth szobor helyére. Azt pontosan emlékszem rá, hogy abban az időben a szomszéd nem magyar településeknél azt mondták, hogy fegyvereket osztanak, mert ezek a magyarok ellenünk fordulnak, vagy visszaszerzik, és eléggé feszes volt, amikor fel lett avatva a Kossuth szobor, de hát itt nyakaskunak laknak, akik nem adták annyiba, és az volt a Kossuth szobor a délvidék emblematikus helye, ahova mindig jön a vajdaság magyarsága.
A Morovica név egyébként honnan ered?
Hát különböző variánsok vannak, hogy szláv eredetű, mór és vica szerelméből, mint lingvisztikusok tudják megmondani, nyelvészek, hogy micsoda, nincs világos magyar eredet.
Akkor inkább ne feszegessünk, maradjunk a Bácskos út falván.
Itt nőttem fel, óvodába, általános iskolába, egyrészt középiskolába magyarul jártunk. Ez a vidék szinte egyetlen olyan iskolája, ahol csak magyar gyerekek vannak, és csak magyarul megy az oktatás, persze a szerb mellett, és nagyon erős magyarság tudattal rendelkezik ez a településnek a lakossága. Magyarok közt is ismerősek vagyunk, de a szerbek csak legyintenek a moraviciak, tehát nem tudnak szerbül. Ezt mindenhol megkapjuk, de mi ezt tudatosan vállaljuk, hogy igen. Tehát mi azok a Karcagról, Mária Terézia, II. József idejében ide telepített kunok utódai vagyunk, akik őrizzük, vérünkben van a magyarság, vagy a kunság, kinek hogy tetszik. Gyerekkoromban volt egy felmérés, ahol antropológusok megvizsgálták a koponyánkat, a hajszínünket, pofacsontokat, állkapcsot, mindent, és utólag megüzenték, igen, echte magyarok, vagyis kunok 90% fölötti egyezés, nem csak a nevekben, hanem az alakzatban, hajszínben, felfogásban, szokásokban, egy kicsit az ugyan módosult, de teljesen identikus magyarok vagyunk.
Viszont kunnak lenni azért nem könnyű dolog.
Igen, a kunság az sok helyen kijön, van egy bizonyos tartás, szívosság, kitartása a kun identitásban, amit felvállalunk, és semmi gondunk ezzel nincsen.
Nem is lehet, meg nem is szabad, meg nem is volna érdemes. Gyönyörű ez a kis falu. Itt végig sétáltuk a ebéd időben legalábbis a főteret, és engem nagyon jó érzéssel töltött el ez, hogy én idegen szót itt nem hallottam.
Gyerekkoromban mesélték, és hát én tudom, tanárként tanítottam erre felé, ismerem a helyzetet. Így mondtuk, hogy a futballisták, a rendőrök voltak a szerbek, az összes többi az magyar volt, még ha kicsit megaláztuk magunkat, lehajoltunk, még a síneken is úgy láttuk, Diós Győri vasművek. Tehát, és ebben az az érdekes, hogy amikor elmegy az ember Nyugat-Szerbiába, vagy a Vók környékére, és ott is lehajol, ott is ugyanaz a vasműveknek a síneit tudja meglátni. Teljesen természetes nekünk, hogy magyarok vagyunk. Volt már több esetünk belgrádiakkal, külföldiekkel, akik nem értették ezeket a határmódosításokat, és kérdezték, hogy hol születtem, de itt születtem. Jó, de mikor mész vissza Magyarországra? Mondom, én nem megyek vissza, mert én itt születtem magyarként. Édesapád, mondom, az is itt született, ős magyarként. Magyar idősöd, a nagyanyám is, ő meg igazában Magyarországon született. Ő 9 rendszert átélt, 9 törvény, módosítás, pénzcserét, 9 ország zúgott el felette, még Magyarországon született, 2 éves korában már a szerb-horvát-szlovén királyság jött, majd a jugoszláv királyság, a második világháborús Magyarországja, a föderatív népi köztársaság, a szocialista szövetségi köztársaság, kis Szerbia, vagy kis Jugoszlávia, Szerbia, Montenegro és Szerbia soha életében nem utazott 50 kilométertől távolabbra, mégis ennyi rendszert átélt, és idős korában már szűkebb Szerbiában halt meg.
Hát majd ennél a gondolatnál folytatjuk néhány perc múlva, kedves hallgatók. Addig hallgassanak zenét, de okvetlenül hallgassák tovább majd a műsort.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat. Nyúl Zoltán baptista lelkipásztorral beszélgetünk Bácskos útfalván. Hát úgy terveztük, hogy ebben a első néhány blokkban főként róla lesz szó, de aztán több szó esett a történelemről, úgyhogy most már mesélj magadról vagy magatokról is valami.
Jó, hát nem csoda, hogy a történelemről beszélek, szívem csücske. Úgy nőttem fel, hogy amikor elvesztem és a család nem talált, akkor mindjárt szóltak, hogy Zoli, gyere le a padlásról, és a padlás az egy csodálatos dolog, tele régi emlékekkel, tárgyi emlékekkel, újságokkal, és kora gyerekkoromtól kezdve mindig bújtam a könyveket, képeket, még nem is ismertem a betűket, azt mondják, akkor is lapozgattam a régi poros újságokat, töltem tanárnak, készültem, és az is lettem. Közben körülöttünk változott a világ nagyot, én még a Jugoszláviában, békebeli Jugoszláviában kezdtem tanítani, aztán 90-es években minden összeomlott, összeroppant körülöttünk. Az egybeesett a feleségem megismerésével, a megtérésünkkel, egy házasságunk megkezdésével, és ahogy szoktam mondani viccesen, ahogy jöttek a háborúk, úgy jöttek a gyerekek, és mi erős gyökeret verve itt mélyen megragadtunk a bácskai fekete föld területén, nem mentünk, mint ahogy sokan, hanem még inkább ragaszkodtunk a szülőföldhöz, mert ez nekünk igazán a szülőföldünk. 7 gyermekünk van, és most már 2 unokánk, 4 lányunk, és 3 fiunk, 90-től kezdve jöttek a gyerekek, és létező legnagyobb gazdasági, politikai, katonai válságok közepette küzdöttük fel magunkat, és maradtunk a felszínen, közben megbízott, majd avatott lelkész, kipásztor lettem, a helyzet folytán szinte azonnal a nagy gazdasági válság idejében belekezdtünk sokféle karitatív munkába, és hát ez már 92 óta így megy, hogy mint minden rendes ember, ugye van legalább 3 munkahelyem, egy iskolai munkahely, lelkipásztori, a Pacsér Bácskos útfalva lelkipásztora vagyok, és a Vajdasági Magyar Baptista Missziónak a vezetője. Ezen túl a Magyar Baptista Szeretetszolgálat munkatársa, képviselője, bombázások alatt, árvizekben, szociális helyzetben, menekültek fogadásában, horvátországi szerb menekültek fogadásában, boszniai szerb menekültek fogadásában, helybeli szegények felkarolásában, fogyatékos családok, személyek, egyesületek felkarolásában. És valahol ebből az egészből, ami így összekötődik, áll az életünk és az elhivatásunk a feleségemmel együtt, amivel a gyerekek is belenőttek. Végezzük azt a munkát, amit úgy érezzük, hogy a miénk ránk szabott. Segítünk, ahol lehetséges, közben neveljük a gyermekeinket.
A migráció hogy érint benneteket?
A migráció, már úgy értve a közel-keletről érkező migránsok, mivel 20 kilométerre van a határ, az elsők között volt, és voltunk, akik kimentünk a határra, és megnéztük, mi a helyzet, és médiától függetlenül mi azt láttuk, hogy volt anya, aki télen a sátorban szült, a bokrok alatt gyakorlatilag. Voltak mezítlábasok, voltak átlőtt lábbal érkezők, találkoztunk 105 éves nagymamával, aki nagyon híres lett egy időre. Megkérdezték, hogy ugyan miért jött el egy 105 éves, és azt mondja, hogy mit csinálják, az egész családot megölték, vagy mindenki elmenekült, maradjak ott egyedül. 11 óta, tehát bő 6 éve a szabadidőm nagy része arról szól, hogy segítünk, ahol lehet. Ez most kifejezetten a migránsokkal kapcsolatos, de állandóan az egyesség az a segélyszervezetekkel, hogy amennyit a migránsok kapnak, legalább annyit kapnak a helybeliek is.
Ez az érem másik oldala. Nagyon sokat hallunk a TV, rádió csatornákon, és ti pedig itt teljesen a közelébe élitek meg ezt az egészet.
Ott voltunk Horgoson, nagyon hosszú történet, rengeteget lehet róla beszélni, ott voltunk Horgoson, amikor lezertek a határt, a naponta 10 000 migráns ment el mellettünk, és próbáltunk egy kis szeretetet adni, egy kis felebaráti megértést azoknak, akikkel, és mi politikával, hanem segéllyel foglalkozunk, mi embereket láttunk, embereket úgy a maguk valóságában mindent láttunk. Volt egy olyan alkalom, amikor mi is szó nélkül maradtunk, pedig már rengeteget láttunk. A határt, a déli határtól egész sörig buszokkal hordták őket az élelmes vállalkozók, és egyik buszból döbbent tömeg rohant ki, valahol félúton meghalt egy idős. És a busz nem állt meg órákon keresztül. És aki vele gondol, hogy ott ő melletted, az édesapa, vagy testvér, vagy nagyapa, és úgy kell utaznod, hogy kidobják, elkaparják, és neked menni kell tovább, hát nem tudom.
Kedves hallgatók, ismét tartunk egy rövid szünetet, illetve hát zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió érdekes emberekről szóló magazinját hallgatókat. Nyúl Zoltánnal beszélgetünk. Egy nagyon-nagyon régi sláger rövid részlete jut eszembe, ami így szól, hogyha felépül egyszer a házunk. Lehet, hogy ismerette is ezt a régi dalt. Nektek volt egy gyönyörű házatok, aztán lett egy másik gyönyörű házatok. Mi ennek a története?
A története az, hogy amikor a nagypapa melletti másfél szobában laktunk, és amikor jött az 5. gyermekünk, akkor már úgy éreztük szűkös kis másfél szoba, és saját kezűleg elkezdtünk építeni egy régi vert falu ház bővítéséhez tetőteres házikót. Nem kölcsönből, nem segítségből, saját erőből. Annak idején a baptista teológián is tanítottam, ez volt a hétvégi hobbim, egyház történetet. A többletbe pihenésképpen, a többletből szobáról szobára építettünk egy házat, ahol hát hármasával voltunk szobánként, de mégis felépült a házunk. Épp található anyagból, mert akkor gazdasági válság volt, és a fatelepeken alig lehetett épületanyagot venni. Mégis megépült egy ház, ahol előbb a fagyos padló, betonos padlón ülve gépeltem a dolgozatomat, az egyetemi dolgozati munkát. Aztán az is készült akkor, hogy jöttek a többi gyerekek, gyermekszobák is lettek a tetőtérben, mire befejeztük, és azt mondtuk, jó, ez így már jó lesz. Történt velünk egy tragédia, egy igen hosszú tél után, 4 évvel ezelőtt, ahol március 18-án is nagy jégek voltak és hó, egy hibás gázpalackot szereltem le a konyhánkban, egy tűzhely mellett, ahol amikor kicsapott a gáz, azonnal lángra lobbant minden, és mivel a tetőtér belső lépcsős, és a tetőtér csak fából készült, 10 perc alatt égett minden. 5 gyerek volt odahaza, mindenki menekült ki ajtón, ki ablakon, én is egyet ablakon tettem ki, és felszaladtam a tetőtérre, hogy ott egy poroltó volt, hogy majd esetleg azt használom, de mert van erős volt a füst, hogy nem lehetett, ezért csak kilógtam az ablakon, és fullákoltam. De miért nem jössz már ki? Mert nincs levegőm. Úgyhogy az ablakon és a tetőn keresztül mentem ki, zokniba, egy nadrágba, egy pólóba, a szemüvegemmel, ami rajtam volt. Később azt mondták, hogy az mentette meg a látásomat, mert az egész fele arcom pontosabban leégett, hajam, szakállam, kezem, ami szabadon volt, tűzérte, és gyakorlatilag a ház előtt 10 méterre ülve néztem, ahogy ég le a házunk. Beszakadt a tető, szétdurrantak az üvegek, és nagy szél volt, minden égett. A helybeli tűzoltóság nem tudott kijönni, mert még akkumulátor sem volt a tűzoltókocsiban, kb. 200 méterrel vannak tőlünk. voltak tőlünk. A szomszédos település 4 kilométerre 20 perc alatt érkezett meg. Ők tartálya jöttek, csak víz nem volt benne. A harmadik település olyan kocsi jött, ahol még víz is volt, és akkor pumpálták egyik kocsiból másikba, másodikból harmadikba, és inkább már a szomszédos épületeket építették. Beszakadt minden, és minden égett, amit 19 év alatt beépítettünk szó szerint a család, családi összefogásból. Az összes emlékünk, az összes gyermekkori emlékek a gyerekeknek, a történelem könyvtáram, gyűjteményem, a dedikált könyveim és okosság, a feleségem magyar irodalom szakos könyve és okossága, egyházzenei gyűjtemény, jegyzetek, nagyon nagy mennyisége, ami csak volt, minden a zongora tőkéje maradt meg a nappali szobából, és de valami érdekes módon nem kincstári optimizmus miatt, vagy kötelességből mondva, ültem ott, és néztem a tüzet, és hálát adtam a Jóistennek azért a 19 évért, amit ott tölthettünk, rengeteg áldás. Örömteli idő volt ott, ahol a gyermekeink felnőttek, és vagy egy jó része felnőtt, és amikor úgy elengedtük a házat magunktól, akkor azt mondtuk, hogy jó, ez egy szakasz, ami lezárult. Másnap, harmadnap vettem észre, hogy három számmal nagyobb cipőben slatyogok az utcán. Nagyapánál aludt a család egy része, a sógoroméknál a család másik része, mivel egy normál ház, az kevés nekünk nyilván. Érdekes volt megtapasztalni Istennek azt a hihetetlen kegyelmét ebben az időszakban. Másnap reggel ott volt a szerbiai baptista egyház elnöke, magyarországi egyház vezetése nevében egy lelkész a baptista szeretett szolgálatnak a katasztrófa védelmi igazgatója. Beégtek a telefonjaink, komputereink, laptopjaink, minden, ami a technika is volt, és mindjárt kaptam egy másik telefont, hogy tartsam a világgal a kapcsolatot, kommunikálni tudjak, de hát napokig nem kívántunk azért senkivel. Viszont megtették helyettünk a testvéreink, barátaink, akik világgá kürtölték, hogy itt nagy baj történt, imádkozzunk, és először tapasztaltam meg az internetes világnak köszönhetően annak a pozitív oldalát, hogy mi ugye nem voltunk kétségbe esve, de sokan azt gondolták, hogy most összeesünk, összeomlunk, és majd valami nagy baj lesz. Mi azt tudtuk, hogy a Jóisten felépítette az elsőt, ugyanúgy fel fogja a másodikat is építeni. Ez nagy hét idején történt, virágvasárnap utáni hétfőn, és nem volt semmink. Viszont addig bő 20 éven keresztül egész Vajdaságban rengeteg karitatív akciót vezettem le, sokan ismertek országon belül és kívül, és most valahogy úgy érezték sokan, olyanok is, akikre nem emlékeztem, hogy valamit akarnak visszaadni. Ebben nem semmi ember szervezés nem volt. Jöttek, jelentkeztek az emberek, 8 nap alatt a húsvéti tojások száma több mint 300 volt. Mindenki hozott egy szakajtóval, vagy 10-et, vagy 20-at, vagy 2-t. A kamrában addig, ha egy volt húsvéti sonka lógott, most 3 is, és a ruhák óriási mennyisége érkezett. Azon kaptuk magunkat, hogy húsvét környékén elkezdtük osztani a tojásokat, mert túl sok volt, a sonkákat, mert túl sok volt. A ruha nem a mi méreteinkre került, akkor mindjárt továbbadtuk, és több család, legalább 30-40 család, ahogy számoltuk.
Vagyis csináltátok ugyanazt, amit eddig is.
Még hideg volt, jöttek a gyülekezeti barátok, akiknek nem volt tüzelők, mondtuk, ott a régi ház, bontsátok és vigyétek, te jó tűzifa, kipróbáltuk, jól működik a dolog, és legalább 10 család kapott köbméternyi fát, hogy túléljék a hideget.
Az Istennek van hatalma arra, hogy a legrosszabbnak tűnőből is a legnagyobb áldást hozza ki. Láttuk a házatokat, gyönyörű. Isten áldjon meg benneteket ebben a szép új otthonban. Kedves hallgatók, ismét egy rövid ideig zenét hallgatunk, és folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit. Nyúl Zoltán lelkipásztorral beszélgetünk Bácskos útfalván, egy kellemes sűvös szobában, egy házban, amelynek története van.
Igen, ez a ház egy különleges a moravíciak életében, az enyémben pedig abszolút nagy helyet foglal el. Gyermekként a szomszédos ungárházba jártam óvodába, amit ugye a kommunista rendszer rekvirált, elvett, és átalakította a közintézményé. Ez az épület meg egy zárt, nagy, sötét, titokzatos, hatalmas udvarral rendelkező arborétum-szerű valami volt, ahol mindig rettegve mentünk végig, mint gyerekek. Igazából ez az ungár család egyik polgári háza volt. Az ungár család 1800-as évek közepén telepedett Moravicára. Nagy földbirtokosok lettek, buza kereskedemmel foglalkoztak, zsidó családról beszélünk, és az idős ungár három fia több mint 6000 hektár földdel rendelkezett. Ennek megfelelően gazdaságaik voltak, óriási gazdaságaik voltak, Csengerig, Csengersimáig földjeik, és nagyon jó gazdálkodók. Volt egy moravicai ungár, volt egy szabadkai ungár, ők voltak a legismertebbek, és itt a környéken ők voltak a mintagazdák. A szabadkai ág gyermeke, unokáit tanítottam, ahol még a báró élt, és ő behozta a kutyabőrt, úgymond. 1911-ben a mezőgazdaság fejlesztésére kapták, és később meg is látogattam azt a gazdasági birtokot, ahol fejőgépekkel fejték 1911-ben a teheneket. Én azt hiszem, hogy máshol még azt sem tudták, hogy mi van. Na, ez a család a második világháborúban nagyon sokat szenvedett. A nagy többség Auschwitzben végezte. A szabadkai ág túlélte, és meg menekült a házuk az államosítástól. Ami vagyonuk volt, azt Pestre menekítették, de azt a ház a pesti lakást találat érte, és ott minden megsemmisült. Alice bárónő Moravicára visszatért, és mint auschwitzi túlélő, és mint öt nyelvet beszélő bárónő megtűrt személy volt. Sokáig alig látták őt, a férje Lederer öngyilkos lett. Emlékszem, a templom kertben még olvasott csokornyakkendőbe, öltönybe, amikor a helybeliek még az akot sem ismerték. Ennyi túlzással. Miután a bárónő meghalt 88-ban, aki ápolta, gondozta az örökölte, akinek nem volt kapacitása ez a nagy házhoz, és a falu kezdte széthúzni a vagyont, és közben mindenki tudta, hogy ez a család nagyon híres, mégpedig arról a vonatkozásról, hogy a náluk történő lányszöktetésből készült a Noszti fiú esete Tóth Marival regény, és igazából senki sem ápolt ezt a hagyományt, csak ezt az emléket csak írtak róla, de a házat mindenki szerette volna megszerezni, vagy megörökölni, de megvenni senki. És mi már itt voltunk egy ideje a faluban sokféle szeretett szolgálati munkával, de nem volt helyünk, ahol ezt tudtuk volna igazából végezni. A pacséri imaházunk egy kápolnás kicsi hely, ahol nem lehetett minden, és imádkoztunk már egy több funkciós épületért, ahol sok mindent lehetne csinálni, és akkor egy tavaszi vasárnap olvasom az egyetlen napilapunk a Magyar Szó teljes oldalas cikkét az ungárház tönkre meneteléről. Úgy éreztem, hogy Isten arra indított engem, hogy ez a ház az, amit nekünk megmutatott. Azonnal kocsiba öltem, átjöttem, megkerestem az örököst, és szóltam, hogy jó napot, Ilonka néni, ezt a házat szeretnék megvenni. Ső, megrázta a fejét, tessék, mit akarsz? Hát mondom, én világosan tudom, hogy ez a ház nekünk maradt meg, ezért őrizte meg a Jóisten. Még aznap átgondolta a néni, és azt mondta, jó, lehet szóbérbe alásul. Eljöttünk, megnéztük, és egy szobát mondtam, nem, nekünk nem egy szoba nem elég, legalább hármat kérünk. Másnap a kulcs már nálunk volt, és a fia kérdezte, mit csináltál anyámmal? 5 éve nem engedt be abba a házba. No, én semmit, másfél év bérlet után sokat imádkozva egy széteső ajtókkal, ablakokkal, semmilyen padlózattal rendelkező rozzan, de nagyon masszív épület. Tettünk egy ajánlatot, hogy megvásároljuk, és egy angliai alapítvány a határon kívüli magyarokért eljött, és azt mondta, hallottuk, Isten valami nagy dolgot akar tenni erre felétek, mi segítünk vásárlásban, és 3 hetet kaptunk arra, hogy megvásároljuk, és azt mondja, ha nem veszitek meg, akkor az nem Istentől van. Visszük a pénzt máshova, és ezt nem mondhattuk el azoknak, akik árulták a házat, és az ár végül is utolsó este 11 órakor az eredeti ár 33%-ért megvettük. Ezt a hatalmas épületet, több mint 700 négyzetméteres házról van szó, 8 nagy teremről, bár akkor is voltak oponensek, akik azt mondták, hogy az opozíció, hogy minek neked 7 terem, 700 négyzetméter, mikor hárman vagytok a gyülekezetben? Mondom, lesz ez még tele. És akkor kezdődött egy csoda, volt, aki mondta, hogy hát egy fény év lesz, mire ezt ti felújítjátok. És de annyi segítőt adott, és annyi önkéntes csoportot adott, és annyi erőt adott nekünk, hogy 8 év alatt teljesen sikerült felújítani, úgyhogy ma már egy nagy, terebélyes, mindenféleképp használható, modern, korszerű épület, amit állandóan használunk.
Ezt én is tudom tanúsítani. Kedves hallgatók, néhány percig zenét hallgatunk ismét, és utána jövünk a beszélgetés befejező szakaszáig.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Falas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, Nyúl Zoltán lelkipásztorral beszélgetünk. A ház áll, folyamatosan programok vannak. Mondd el a kedves hallgatóknak azt, hogy hogyan kapcsolódtatok be az itteni magyarság, vagy egyáltalán az itt élőknek a mindennapjaiba.
Tanárként és lelkészként nem volt nehéz dolgom, mert a 90-es évek gazdasági válságban az órákon láttam ki az, aki éhezett, és ki az, aki rongyos volt, szoros értelmében, és ugyanakkor párhuzamosan létrehoztuk a segélyszervezeteinket, amelyeket működtettünk, és írtuk a pályázatokat arra, hogy gazdasági válság van, háborús válság van, háborús háttérként vagyunk, és folyamatosan jöttek az emberek, kértek, és mi azt mondtuk, hogy igen, mi elkötelezetten még nem volt segélyszervezetünk, még nem volt támogatás, mi akkor is adtunk a gyülekezeti szegényeknek, vagy a körülöttünk levőknek, most is ezt fogjuk csinálni. Szóval a 90-es évek elejétől ez folyamatosan működik, és folyamatosan bővül. A bombázások idején például belgrádi családokat menekítettünk, újvidéki családokat menekítettünk, verseci, újvidéki, szabadkai családokat menekítettünk Magyarországra, hogy legalább egy hétig, de megpihenjék a bombázás fáradalmait. Menekültek érkeztek akkor magyarként és magyar gyülekezetként Horvátországból menekült szerbeket, de egyedüliként. Segítettünk 3-4 éven keresztül havi rendszerességgel. Voltak iskolánk, ahol úgy segítettünk, hogy ahol szociális nehéz helyzetek voltak, de a családban alkoholisták voltak, és mindent eladtak, ott azt mondtuk, hogy nem adunk pénzt, és nem adunk élelmiszert, adunk uzsonnát. És aki kérdezte, hogy ugyan mit tudunk segíteni egy emberrel, egy uzsonnával, mondtuk 10 euró, egy havi uzsonna egy gyereknek, és nevették a nyugati jövőt. Hát mi az, hát könnyedén adunk. Így megtörtént, hogy 3-4 gyülekezet 120 gyereknek 3 éven keresztül fizette az iskolai étkeztetést, akik nem tudtak volna megcsinálni. Bekapcsolódtunk a cipősdoboz programokba. Előbb külföldi segélyként érkeztek a karácsonyi cipősdobozok. 6 éve Sára lányom ajánlatára a Kosztolányi Dezső gimnáziummal együtt saját gyűjtésünk van. Előbb 120 doboz jött össze, aztán 500, és egyre több iskola, és egyre több barát, és egyre több gyerek, és egyre több intézmény. A tavalyi évben 1200 dobozt gyűjtöttünk össze. Volt év, amikor 40 iskolába vittük ezeket a csomagokat. 6000 volt a legnagyobb szám, amit körbevittük. Ez kilométerben is 6000 volt, és mivel a szerb karácsony miatt lassabb volt a vámkezelés, nekünk a karácsony egy évben december 1-től március 1-ig tartott. De annál nagyobb öröm nincs, mint kioldani ezeket a csomagokat, és Krisztus szeretetéről beszélni. Ez azóta bővült. Egy időben egy pihenésen volt egy kórházi kivizsgálás, egy hétig pihentetett. 32 programot számoltunk össze, ami folyamatosan megy, amiben mi csak egy pici kövecskék vagyunk, elindítunk valamit, és aztán a kő gördül magától. A helybeli fogyatékos felnőttek otthonában segítünk, egy fogyatékos napközi létrehozásában részt vettünk. Nyarant a saját táboraink vannak, de azon kívül segítjük a tűzoltók táborát, a futballisták táborát, a nagycsaládosok táborát, a ahol csak van tábor, művésztábor, telep támogatását csinálunk. És hát a tanári vénámat nem tagadhatom le, nem egy magyar térképet úgymond csempésztem át iskolákba, mert nem nincsenek magyar iskolákban magyar térképek, vagy egy darabig nem volt. Könyvek, irodalmi, általános iskola, középiskolai könyvek, szépirodalmi könyvek ezreit hoztuk már át, most pedig a vajdasági Durindó Gyöngyös Bokréta rendezvénynek egyik házigazdája és étkeztetői vagyunk. 100 vendége éjszakát ajánlottunk minden évben a falunak ingyen és bérmentve, és mi is részesei vannak ennek, vagyunk ennek a közösségnek, és részt is veszünk, most is több százan ebédelnek itt, és életükben először járnak baptistaim házba.
Van, amikor meg szoktam kérdezni a beszélgető társaimtól egy-egy riportban, hogy boldog ember? Tőled nem kérdezem meg, mert látom rajtad, hogy boldog, elégedett ember vagy, gazdagon megáldott a Isten ebben a szolgálatban, amit én kívánok a későbbiekre nézve is. Itt a határ túloldalán magyarnak lenni, keresztyénnek lenni, szolgálatot végezni azért nagyon nagy dolog, és sok tekintetben példaértékű. Isten áldjon meg családoddal együtt ebben a munkában. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, további jó rádióhallgatást kívánunk!